Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Rádió Didakta hallgatóit, én Ila Ildikó vagyok. A mai meghívottam pedig többek között Szilágyi Dávid, táncoktató, koreográfus, a Marosvásárhelyi Master Dance Studio működtetője, vezetője, megálmodója. Szia Dávid, Isten hozott, jó, hogy ismét velünk vagy. A hallgatók már találkozhattak veled néhány hónappal ezelőtt, amikor a házasság hete kapcsán beszélgettünk. Isten hozott újra.
Köszönöm szépen.
Dávid, nem emlékszem, hogy beszélgettünk-e arról, hogy te hogyan lettél táncos, illetve a társasági táncok oktatója hogyan vált belőled. Mesélsz nekünk egy picit erről a történetről.
Hát én 8. koromig körülbelül inkább csak focizással foglalkoztam, tehát a haverokkal jártunk, nem akartunk táncolni, és 7. ránk erőltette az akkori osztályfőnöknő, hogy az osztálybulin kellene táncolni is. Hát mi el voltunk akkor még az 5.1-esek s a focizással. No, de valahogy muszáj volt, és emlékszem, hogy elfutottunk, hogy ne kelljen a lányokkal táncolni. Hát nem nagyon volt bátorságunk, és aztán csak oda kellett állni. És akkor, mivel elég kétballábasak voltunk, akkor azt mondtuk, hogy amint lesz lehetőség, legalább egy hónapot valamennyit elmegyünk, hogy éppen amikor kötelező lesz, akkor muszájból, de hogy beálljunk, és ne legyünk éppen annyira bénák. És 8. bejött a lehetőség, az iskolába csatlakozott egy új tanárnő, aki elkezdett táncot és tanítani az iskolába így az órák után, és igazából az összes haverom már bement a táncórára, én az ajtóból néztem, és azt mondtam, hogy na ez nekem nem való, én biztos nem fogok táncolni, és inkább hagyom ezt másoknak, és addig-addig noszogtattak, hogy gyere be, mert nem olyan rossz, hogy bementem, és az első óra után már éreztem, hogy hát ez nagyon jó, ez egy nagyon kikapcsoló szórakozás, és rájöttem arra, hogy elég jól is megy. Már ott az első órán elkaptam az alaplépésnek a fogalmát, meg úgy, hogy mit kéne csinálni, és be is iratkoztam rá egy hétre egy másik tánciskolába, ez mellett igazából, ahol tényleg csak ezzel foglalkoztak, és annyira megtetszett, hogy ez ilyen hobbimmá vált, és kb. Egy év után már az én iskolámban a maturandusztra és az ilyen felkészítő koreográfiákat már kezdtem én csinálni.
Te az vissza tudsz emlékezni, hogy mi volt az, ami olyan nagyon visszataszító volt, amikor az ajtón belestél és láttad a többieket táncolni? Tehát mi volt az benned, ami távol tartott egy kicsit ettől az egésztől, és kellett a hátszél, kellett a noszogatás?
Hát akkor úgy a baráti kör és a fiúkkal nem nagyon járt senki táncolni, és akkor inkább fociztunk, meg elvoltunk, mentünk, bicikliztünk, meg ilyenek, és úgy nem járt senki, és akkor általában mindig azt hallottuk, hogy lányok azok nagyon mennek, de mi akkor még nem foglalkoztunk egyáltalán, tehát akkor 8. eszünk ágában nem volt, vagy legalábbis 7. hogy akkor most barátnő, vagy ilyesmi, tehát akkor nem ez volt a... Még fiatalok voltunk, úgy éreztük, és akkor inkább játszottunk, és úgy a lépések, hát nyilván fura volt, mert hogy azt hiszem egy tangó alaplépést csináltak, hát az nem hasonlít a focihoz, úgyhogy nekem nagyon idegen volt ez a dolog, és ezért nem is akartam, de aztán a fiúk rávettek, ugye ugyanazok a barátok, akik bementek, és azt mondták, hogy gyere, mert nem is van rossz, és akkor úgy kerültem be.
Táncosként megszokni, létezni, illetve tanítani majd később a táncot, miféle különbség van a kettő között? Kell-e valami plusz az oktatói pozícióban például?
Hát szerintem táncoktató az, hát vannak kritériumok. Egy táncoktató szerintem legfontosabb tulajdonsága az, hogy akarjon táncot oktatni, tehát hogy vágyjon erre, hogy azt, amit tud, azt továbbadja az embereknek. Valamint legyen alázatos, tehát hogy mindig benne legyen az, hogy valamikor az elején volt, és ő se tudta, és hallgassa meg a tanácsokat a különbözőktől, vagy nagyobb tanároktól, tehát kell egy alázat benne, valamint rengeteg türelem, hogyha nem jön ki egyből, és általában nem megy egyből az embereknek, akkor mindenképpen ott legyen mellettük. Tehát ezt mondanám, hogy a vágy, az alázat és a türelem, ezek az első három, és ebben nincsen benne az, hogy talentum, meg tánctudás, ezek nem annyira szükségesek. Tehát ugye ez a három mellett nem szükséges feltétlenül annyira az, hogy mennyire van talentumja az embernek, vagy mennyire tud táncolni, mert hogy a tánctudás az utána kialakul, hogy az ember gyakorol. Viszont hogy tanár legyen, ez a három nagyon fontos, tehát ugye a vágy, az alázat és a türelem, és akkor persze, ha ezek megvannak, akkor utána pedig neki kell fogni, és komolyan megtanulni technikailag, és képezni magad, és hasonlók. Viszont persze ezekre nincsen feltétlenül szükség, ha az ember csak táncos, akkor a táncosok általában persze egymással szeretnek táncolni, de saját magukra koncentrálnak első körben, hanem tehát, hogy arra, hogy ők megtanulják, és nekik jól megy, és az elég. Tehát, hogy nincs benne a vágy, hogy továbbadja.
Benned pedig ez megvolt, és te tovább akartál lépni. Mit gondolsz, milyen kvalitásokkal gazdagodott az életed még azok mellett, amiket mondjuk elmondtál, azzal, hogy egy ilyen fegyelmezett sportágnak vagy nem csak a gyakorlója, hanem a tanítója, az oktatója? Így a hétköznapi életre vonatkoztatva.
Hát nekem akár, mint líderként, mint vezetőként, akár a táncban, akár a vállalkozásban fontos az, hogy másokat valamilyen szinten előtérbe helyezni, tehát hogy másoknak az igényeit figyelni, és hogy amire szükség van, azt tanítani, vagy amivel tényleg hasznos táncos tud lenni, tehát valamilyen szinten ezt a szülői szerepet is érzem ebben, hogy a diákjaim bár 30-tól 80 éves korig, tehát van 70 éves diákom is, és azt érzem, hogy ilyen szülői pozícióban vagyok szinte, mert hogy még nem tudja, hogy miért fontos az, hogy úgy tartsa a hátát, vagy hogy miért használja az izmait egy döntésnél, mert pár év múlva, ha nem csinálja úgy, akkor nagyon nagy fájdalmai lesznek. Még most nem tudja és nem érti, de én tudom, hogy az hasznos neki. És akkor egy kicsit ez ilyen, most már tapasztalom, hogy elég friss apuka vagyok, hogy bizonyos dolgokat úgy csinálunk, hogy jó legyen, de a gyerek még nem érti, hogy azt miért kéne csinálni. És akkor én azt gondolom, hogy ez nekem segített abban már, hogy most felkészítsen erre is akár, tehát a szülőségre.
Izgalmas, hogy ezeket a dolgokat megemlíted, mert sokat halljuk, vagy hangoztatják néhol, hogy mindennek megvan az ideje, és hogy megtanulni bizonyos dolgokat nem lehet az élet bármely szakaszában. Te pedig említed, hogy van 30 évestől 70 éves korig diákod. Meg tudod fogalmazni például azt, hogy a táncot mikor a legjobb tanulni? Vagy az, hogy idősödő diákjaid is vannak, az jelente valami akadályt abban, hogy megtanuljon valaki táncolni?
Hát én úgy szoktam mondani, hogyha valaki versenyeket akar nyerni, és nemzetközi szintre akar fejlődni, akkor érdemes gyerekként elkezdeni, mert akkor el lehet érni. Most én már 8. kezdtem, tehát hogy úgy eléggé már benne voltam a korba. Elértem az országos bajnoki címet, de egy nemzetközi címet valószínűleg már nehéz lett volna nagyon elérni, vagy úgy minden időmes energiámat bele kellett volna öljek, mert ugye már nem úgy van kialakulva az izom, a csontozat, egy adott ponton már beállnak a dolgok. Tehát nyilván, aki felnőttként kezd neki, annak még van lehetősége akár egy országos szinten elérni dolgokat, de legalábbis egy nagyon jó táncos tud válni belőle. Most nyilván most a legújabb csoportomban inkább nyugdíjasok vannak, pont így hívtak fel, hogy most léptem át, hogy kapom a nyugdíjat, és végre van egy csomó időm, és megtanulnék táncolni. Hát persze nagyon motivált emberek, és nagyon szeretek ilyen személyekkel dolgozni. Nekik nyilván már nem lehet egy országos versenyt megnyerni semmilyen szempontból, viszont ki tudnak kapcsolódni, el tudnak lazulni, közösségben vannak, nyilván rengeteget segít időskorba, és hogy a demenciát, meg ez a mindenfélét kiüssük, hogy társaságba járni, beszélgetni, táncolunk egymással, ugyanúgy táncolok velük is, és táncolnak fiatalokkal, és akkor látják ezt a motivációt, és ők is elég ügyesen fejlődnek, persze kicsit lassabban, de én azt gondolom, hogy minden korosztálynak nagyon-nagyon hasznos, főleg a közösség miatt, és az, hogy emberekkel vagy, és persze mellette meg élvezed is a táncot.
Az a tény, hogy a színpadot te már megszoktad, nyilván felszabadultabbá tesz előadóként, mondjuk egy teljesen más témában, jelen esetben a saját életed története a téma, egy osztályközösségben, nem is akármilyen célzattal, drogprevenció. Én már hónapok óta tudom, hogy partnere vagy a Marosvásárhelyi Filotea Klub diákok körében végzett drogprevenciós programjának. Mi szél hozott téged ebbe a történetbe?
Hát nyilván én a Filoteához úgy kerültem, hogy közben az Ő az út egyesületnél is szolgálok, meg keresztény közösségbe járok, és igazából a házasság hetével kapcsolatban kereste meg a Filotea Klub a különböző keresztény közösségeket vagy egyesületeket, hogy akkor házasként tudjunk menni, és akkor igazából leadták a kontaktunkat, megkérdezték, hogy szeretnénk-e. Hát nyilván minden, ami segít a mai fiataloknak, hogy akár kevesebb hibával eljussanak oda egy kiegyensúlyozott élethez, ez nekünk szívügyünk, és akkor úgy találkoztunk a Filotea Klubba, és utána meg mi már direktbe is nagyon összebarátkoztunk, és akkor jött ez az új program lehetőség, és már akkor is szerintem nagyon jól ment, vagy mi nagyon szerettük, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ezt a témát is nagyon szívesen vállalom.
Mégpedig kendőzetlenül, ha megengeded nekem ezt a kérdést, akkor fel is tenném, hogy mi sodort téged ennek a témának a kellős közepébe, hogy kábítószer használat, droghasználat, mikor találkoztál te ezzel, és mennyi idős voltál?
Hát én körülbelül ilyen 20 éves voltam, 20-as éveim elején. Igazából akkor már eléggé mondhatom azt, hogy nem feltétlenül jó úton jártam, mert hát nyilván én is kerestem azt a kiegyensúlyozott életet, csak általában különböző kapcsolatokban finoman szóval megszívtam, tehát hogy nem úgy jött össze a dolog, akkor csalódtam, és akkor általánosan érdekes, hogy ahogy elmondtam, hogy a baráti köröm akkor bátorította arra, hogy táncoljak, és egy kicsit nekik is köszönhetem azt, hogy elkezdtem, és hogy most táncoktató lehetek. Az akkori baráti köröm meg arra bátorított elsősorban, hogy akkor kirúgni a hámból alkohol hasonlók, és utána találkoztam olyan személlyel, vagy főleg aki a legjobb barátom lett utána, aki a legjobban megértett, legjobban értette, hogy mi van velem, és persze jót akart nekem, és akkor ő meg droghasználó volt, és a baráti kör az szerintem, ami első körben vezeti az embert, ezért is nagyon sokszor hangoztatom az osztályokban, hogy azokat a barátokat kell megtalálni, akik abba az irányba visznek direkt módon, amerre tudod, hogy szeretnél menni. És nagyon fontos az, hogy általában azok a barátok, akik drogokkal megkínálnak, ők jó barátaid, ők jót akarnak neked, csak tévúton vannak, és nem tudják, hogy kéne csinálni. Ők jelenleg benne vannak, tehát át van teljesen alakulva a gondolkodásuk, és nyilván a legjobb barátnak azt javaslod, ami neked is a legjobb, és jelenleg akkor ez volt, hogy akkor így a barátok által csúsztam bele ebbe a világba.
Mi kellett volna ahhoz, hogy megtámasszon, hogy távol tud tartani magad ettől? Hogy mondjuk, ha a baráti köröd így alakult, lehetett volna valami, ami megtámaszt téged, ami akkor nyújt valami olyan plusz erőt, ami esetleg meg tud tartani téged egy ilyen baráti kapcsolatban, úgyhogy ne nyúj hozzá a kábítószerhez?
Nagyon-nagyon kevés az az ember szerintem, akinek annyira erős a akarata, és annyira tudja, hogy mit szeretne, főleg fiatalként, akár 20 évesig, hogy mi az, ami neki a legjobb, és már benőtt a feje lágya olyan szinten, hogy akkor... De általában az ilyen személyek nem is maradnak ezekkel a barátokkal, akik például drogoznak most ebben az esetben. Tehát, hogyha én már annyira kiegyensúlyozott vagyok, és megvan akár a hitem úgy, ahogy most, és akár feleség is, de lehet, hogy nem, hanem csak egyszerűen akár az önbizalmam már helyesen ki van alakítva az Isten által, és olyan közösségbe járok, ahova most járok például, akik megtartanak ugye a hitben és ezekben a dolgokban, akkor valószínűleg, hogyha olyan barátokkal találkozok, akik drogoznak, akkor lehet, hogy az első hetekben megpróbálok segíteni rajtuk, hogy engedjék el, és utána meg, hogyha nem nagyon megy, akkor valószínűleg elengedem őket, mert hogy az a társaság nem visz előre. És persze felelősségünk az, hogy segítsünk másokon, de ha túl sokat vagyunk ott olyan körben, akkor hat ránk így is, úgy is. És szerintem a legnagyobb becsapás magunknak az, hogyha azt mondjuk, hogy én nyugodtan el tudok járni ezzel a körrel évekig, és soha nem fog rám hatni. Ha azt gondolom magamról, hogy olyan erős vagyok, akkor valószínűleg becsapom magam, mert úgy is fognak hatni rám, és általában a rossz jobban le tudja húzni a jót, és a jónak nehezebb a rosszat kiemelni, mert sokkal bonyolultabb.
Volt tehát egy lefelé vezető utad, de ugyanakkor volt egy felfelé vezető utad is. Erről a felfele vezető útról mit tartasz fontosnak elmesélni?
Hát a felfelő vezető úton, tehát amikor már kezdtem kijönni belőle, az egyértelműen számomra a hit volt, tehát az, ahogy az imák által és az Isten megszólított, és azt a fajta bizalmat adta nekem a Biblián keresztül, hogy akkor van remény, és hogy ő mellettem áll, és hogy semmi gond nem lesz, és azt tapasztaltam, amit nem tapasztaltam sehonnan máshonnan, és akkor emiatt elkezdtem kapaszkodni, és persze utána szépen lassan kialakult az, hogy akkor az Isten akarata szerint mik azok a dolgok, amik rendben vannak, és mi az, ami pedig teljesen eltávolít tőle. Hát nyilván azt nem szerettem volna már, mert láttam, hogy mennyire negatív hatások vannak a másik világban, és akkor elkezdtem küzdeni, és nyilván az Isten és az új baráti kör, meg a közösség volt, aki megtartott, és a különböző képzések, amikre jártam, ugyancsak ez a közösség által, kb. Így kerültem ki belőle.
Hogyan fogadják a diákok a történetedet? El tudod mesélni, hogy pontosan mi történik azokon az órákon, amikor te vagy bent a diákokkal?
Hát én azt gondolom, hogy a figyelmet elég jól meg tudom fogni, mert hogy olyan sztorikat mondok, amik és olyan érzéseket, amik nyilván bennük is bennük vannak. Tehát párkapcsolati csalódás, magány, nem tudom, hogy hol a helyem, önbizalom hiányos vagyok, tehát ez egyértelmű a fiataloknál is, és nekem is így indult a dolog, hogy magány, önbizalom hiány, és akkor ki segít? Hát a barátok segítenek, mert ők vannak ott a legközelebb, ugye. Mondjuk kamaszkortól felfele már kevésbé számít az, hogy a szülő mit mond, úgyhogy ezek a baráti társaságok elindítanak egy irányba, és akkor persze mellettük elkezded azt érezni, hogy akkor számítasz, meg hogy az önbizalmad is nő, teljesen mindegy, hogy milyen irányba vezetnek, mert ők akkor jelenleg elismernek, és egy kamaszkortól arrafele a legfontosabb az, hogy a barátaid elismerjenek. Mert hogy ez van akkor. És hogyha az a társaság, ahol például drogot osztanak, ők bátorítanak, odarakják eléd, elvisznek téged helyekre bulizni, és kb. Azt érzed, hogy mellettük számítasz, akkor sajnos elkezded csinálni azt, amit ők csinálnak. Mert hogy akkor ez a trend, és persze ezzel mindenki egyetért, és nagyjából a diákok is átérzik, és akkor itt már meg is fogtam a figyelmet, és utána persze a sztoriban, hogy haladtunk és merre mentünk, az emberek sokkolódnak, általában a diákok, és persze nagyon kíváncsiak, hogy mi hogy alakul, és én azt látom, hogy elgondolkodtatja őket, azt látom, hogy mivel tapasztalatból beszélek, nem az van, hogy bejön egy drogprevenciós személy, aki soha életében nem próbálta, csak tanult róla, elolvasta egy könyvből. Persze természetesen, aki kipróbálja, az rájön egyből, hogy nem pontosan úgy van, ahogy a könyvbe írja, és akkor belecsúszik. Viszont tőlem fel tudta tenni olyan kérdéseket is, ami konkrét, hogy milyen hatása van, hogy mi a veszélye, miért veszélyes, vagy hogy persze megkérdezik ezt is, hogy akkor függő leszel tőle? És hát erre az a válasz, hogy elméletileg azt mondja mindenki, hogy igen, gyakorlatilag pedig igen, de nem egyből. Tehát, hogy az első egy-két használat után azt érzed, hogy nem vagy függő, és akkor teljes mértékben törlöd azt, amit azelőtt hallottál, hogy ez veszélyes, mert hogy te nem érzed akkor helyben, ma ugye túléled, és akkor így elkezdődik a lavina, és ahogy mész egyre jobban bele, persze eléred azt a szintet, amit a függők, amikor még mindig azt mondják, hogy nem függő, mert hogy ő azt érzi, hogy nem ezt tud mondani neki, és akkor egy adott ponton meg már nem tudsz megállni. Tehát, hogy folyamatosan kell növelni a dózist.
Szerinted, ha a te gyerekkorodban, vagy kamaszkorodban, az iskolában ilyen jellegű beszélgetéseken vehettél volna részt, vagy találkoztál volna akkor egy olyan emberrel, mint amilyen most te vagy, aki beszélgetsz a diákokkal, segített volna téged abban, hogy távol tudj maradni? Hogy az életednek ez a szakasza mondjuk ne így alakuljon?
Szerintem mindenképp adott hozzá ez a dolog, tehát adott volna hozzá mindenképp, főleg, hogy nyilván én szoktam azt is javasolni az órák végén, hogy ha nem az a baráti köröd van, akkor van lehetőség, és az emberek utána is el tudnak érni. Persze nagyon kevés az a személy, aki utána megkeres esetleg, hogy te figyelj, baj van, és hogy tudok ebből kijönni. Viszont szoktam javasolni ezeket a keresztény közösségeket, ahova akár én is járok, vagy nagyon sok lehetőség van Marosvásárhelyen erre, hogy eljutni egy olyan társaságban, ahol az emberek az Isten felé mennek, és az erkölcsök az alap, és ott azért, amikor az a baráti kör visz előre, akkor meg neked nincsen szükséged egyéb szerekre.
Dávid, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánok további jó munkát, hiszen a munka folytatódik, holnap is tanítasz, vagy holnap is részt veszel egy oszi órán a művészetiben, és így tovább sorra veszitek a marosvásárhelyi iskolákat. Én gratulálok, és kitartást kívánok nektek ebben a munkában.
Köszönjük szépen!
Novemberben egy új iskolai projektet indított a Filotea Klub, amelynek az a címe, hogy Szabadulás a függőségeinkből, és a projekt vezetőt, Belényesi Gabrielát nagyon nagy szeretettel köszöntöm ismét.
Én is köszönöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Azért szeretünk a Filoteával kapcsolatot tartani, mert mindig van olyan iskolai projektetek, ami éppen az aktuális helyzetre épül, az aktuális társadalmi kérdésekre. Most a függőségek az, amit úgy gondoltatok, hogy nagyon fontos tárgyalni, nagyon fontos szóvá tenni a legtöbb iskolában, ahonnan érdeklődők vannak. Mi az, ami efele irányított benneteket?
Egyrészt azt gondolom, hogy az évszak is hozzájárul ahhoz, hogy ugye a tél, tehát a nappalok rövidebbek, sokkal nagyobb a sötétség, sokkal több hosszabbak az éjszakák, és maga az, hogy az ember többet van benn, mint kint, mert nem tud elegendő ideig kint lenni természetben, és ez a fajta bezártság, vagy ezt nagyon sokan tapasztalják is, hogy a november amúgy is egy ilyen depressziós hónap. De nyilván, hogy nem csak az évszak miatt választottuk, hanem azért, mert nagyon sok visszajelzést kaptunk iskolákból, szülőktől, gyerekektől, hogy a függőség nagyon nagy teret hódít, nagyon változó. Nagyon korán elkezdődik, tehát hogy mondhatni már az 5., 6. osztály, hogyha történetesen most a digitális eszközökre gondolunk, de akár a drogokra is, vagy az alkoholra is már 7., 8. osztályban már felütötte a fejét, és nagyon sok helyzet van, nagyon sok eset van, illetve a társadalomban nagyon sokan tagadják, tehát hogy akár a családban is, vagy a társadalomban is még mindig vannak ilyen visszajelzések, hogy ó, hát nálunk még nincsen drog probléma, nálunk még nincs alkohol probléma a gyerekek körében.
Milyen eszközökkel próbáltok közelíteni ehhez a témához, illetve a gyerekekhez, az osztályokhoz ebben a témakörben?
Ez most egy nagyon speciális és nagyon fantasztikus lehetőség is, aminek nagyon-nagyon örvendünk, ugyanis nem elméletet adunk át a gyerekeknek. Többek között az elmúlt napokban jöttek visszajelzések diákoktól, hogy Na végre egy olyan óra, ahol nem, ami nem arról szól, hogy a drog az rossz, és ne drogozzunk, és ez egy elmélet, vagy egy lecke, amit leadnak a gyerekeknek, hanem húsvér emberek mennek be az osztályokba, és elmondják azt, hogy hova vezetett az, hogy ő azt gondolta, hogy valamilyen függőséggel próbálja megoldani a problémáit. Vagy a függőségekbe menekül, vagy történetesen nagyon jó volt az elején ezeknek a használata. Hál' Istennek találtunk olyan embereket, akik ezt bevállalták, és nagyon szépen, nagyon szép történetek születtek, tanárok visszajeleztek már eddig is, és diákok is, hogy na igen, na ez kell. Amikor valaki elmegy, és a saját életét felvállalva, mondjam azt, kiterítve annak a mocskos, szép, durva, sötét oldalait elmondva, és ugyanakkor a szabadulást is. Tehát az, hogy miben volt, és hogyan tudott kiszállni ebből az egészből. Eddig voltunk, úgy tudom, 9 iskolában voltunk, 85 órán, 85 osztályban, és még hátra van körülbelül 25 osztály, és vagy 2-3 iskola.
Ezt hány emberrel oldjátok meg? Nyilván egy erős csapat épült e köré a történet köré.
Sajnos nem annyira nagy a csapat, mint amennyire számítottunk. Én arra számítottam, hogy lesz körülbelül 6-7 ember, aki ebbe beszáll, és hát 4 ember vállalt, de ebből is 2 mondhatni az oroszlán részét, Szilágyi Dávid és Barta Zsolt, akik tényleg óriási áldozatot vállaltak azzal, hogy majdnem mint egy munkahely, vagy napi műszak volt, úgyhogy napi 4-5 órát is, 4-5 osztályba is elmentek, és elmondták a saját élményüket, vagy tapasztalataikat ilyen téren. Osztályfőnöki órák keretén belül, vagy vallás órák keretén belül, annak függvényében, hogy melyik iskola, melyik osztály, bocsánat, melyik órát tudta rendelkezésünkre bocsátani. Az a kérésünk volt a tanárok fele, vagy osztályfőnökök fele, mert nyilván nagy a kíváncsiság, és ők is nagyon szép történet, és szeretnék meghallgatni ezeket az órákat. Az volt a kérdésünk, hogy ha be is mennek az órákra, akkor az óra második felébe menjenek ki, mert ezt kipróbáltuk, és az a tapasztalat, hogyha nincsenek benn főképp tanárok, de akár mi magunk is a szervezők közül, teljesen másképp nyilvánulnak meg a fiatalok, és hogy elkezdve attól, hogy nagyon konkrét segítséget kértek, egészen addig, hogy elmondták azt, hogy akkor ők személyesen milyen függőségekkel küszködnek, milyen kudarcokat élnek meg, vagy milyen személyes problémáik vannak, tehát hogy tényleg ez egy óriási lehetőség volt, és nyílt úgymond a számunkra is, hogy akár, és ez a tervünk is, hogy ezekkel a fiatalokkal továbbra is tartjuk a kapcsolatot, vagy másfajta tevékenységeket is felajánlunk.
Igen, itt konkrétabban is rá akartam kérdezni, hogyha ilyen személyes kitárulkozások is megtörténnek egy-egy oszi óra kapcsán. Hogyan tud a filótája a továbbiakban is segíteni, vagy hogyan tudja felkarolni ezeket a fiatalokat? Egészen konkrétan mit tesztek, hogy ne maradjon magára a történetével?
Tehát amennyiben egy fiatal nyitott, vagy jelentkezik valamilyen problémával, több lehetőség van. Lehetőség van a személyes lelki gondozásra, tanácsadásra, de ugye kapcsolatban vagyunk a bónuszpásztor alapítvánnyal, akik tudnak segíteni, hogy szakemberekkel irányítjuk őket. Olyan esetünk is volt már, aki bevállalta, hogy a rehabilitációs központba elment Magyarországra, tehát hogy van erre lehetőség, illetve ami nagyon fontos, hogy a közösség, hiszen a függőségek esetében az egy kulcsfontosságú dolog, hogy ahhoz, hogy valaki szabaduljon, ahhoz három síkon, vagy három dolgot kell változtasson, a játékszert, a játszótársakat és a játszótért. Tehát nekem egyszer ezt egy szakembertől hallottam, és ez megmaradt. Tehát, hogy akkor tud valaki szabadulni, hogyha mind a három dologban történik változás. Tehát, hogyha valaki megváltoztatja most mondjam azt konkrétan a játszóteret, vagy más, de hogy a játszótársait nem, vagy játékszerit értem az alatt azt a függőséget, akkor bármelyik a három tényezőben marad, akkor nem lehet ebben szabadulni. És hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, akár itt, ha a gyerekekről beszélünk, vagy a prevencióról beszélünk, hogy a megfelelő baráti kör, közösség, beirányítani őket, tehát hogy ebben is a Filotea próbál segíteni, hogy olyan közösségeket, vagy közösségi alkalmakat, akár nálunk, de a városban máshol is, tehát a gyülekezeti ifis alkalmakra gondolok, vagy gyerekcsoportokra, vagy ahol talál egy új közösséget az a gyerek, vagy az a fiatal, és nem csak közösséget talál, hanem támogatást is.
Én is hallottam már ezt, hogy az a közeg, ami megbetegített, abban nem lehetséges a gyógyulás. Tehát, hogyha mondjuk egy iskolai közegben alakult a gyerek függővé, akkor annak megváltoztatása is megoldás lehet?
Lehet ez is egy megoldás. Inkább az, hogy tényleg milyen szabadidős tevékenységeket, milyen figyelmet élvez az a gyerek, mennyire figyelnek a szülők. Mert nagyon sok esetben ezt is nemrég hallottuk egy interjúban, hogy a függőség az a magánynak a betegsége, vagy az izolálódás betegsége. Barta Éva mondta, határozta ezt így meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok az elmagányosodott, izolált gyerek, és ez egy óriási probléma, és sajnos növekvő a tendencia. Tehát, hogy hiába van valakinek családja, hiába él egy családban, és nem egy árvaházban, mégis egyedül van. Egyedül kell megküzdjön adott esetben, és a család vagy az otthona az nem egy védőbástya számára, és mivel nem egy védőbástya, ezért ő menekül és keresi azt a biztonságot, ami nagyon sok esetben egy baráti közegben, ami lehet sajnos nagyon sokszor egy negatív csapat vagy baráti kör, akik lefelé húzzák, vagy egy rossz irányba viszik, de ahol megtapasztalja azt, hogy szeretik, elfogadják, sőt, dicséretet kap, és ez óriási dob az ő önértékelésén, és ugyanakkor ez egy kapu. Zárójelben megjegyzem, hogy volt ilyen, találkoztam ilyen függő személlyel, aki elmesélte, hogy neki úgy alakult ki a függősége, hogy egy 8 osztályban szülők külföldön dolgoztak, őt a nagyszülők nevelték, folyamatosan csúfolták az osztályban, kiközösítették, nagyon durván megalázták, de nem volt, aki őt megvédje, nagyszülők nem tudtak ebbe odafigyelni, és akkor 9-be bekerült egy bandába, ahol aztán elindult a bandázás és mindenféle deviancia, és azt mondta, hogy akkor azt éreztem végre, hogy na, akkor vagyok valaki. És így alakult ki neki konkrétan a szerencsejáték függősége és az alkohol függősége.
A mai Rádiódidakta első felében Szilágyi Dávid táncoktató koreográfussal beszélgettünk, a marosvásárhelyi Master Dance Studio vezetőjével. A műsorunk második felében pedig Belényesi Gabriellát hallották, a marosvásárhelyi Filotea Klub vezetőjét. Novemberben egy új programot indítottak a marosvásárhelyi iskolák körében, egy drogprevenciós programot, melynek projektvezetője Madara Zsuzsa volt, és a csapathoz még hozzátartozott Bálint József és Donát Árpád is, akik szintén meghívottként az osziórák keretében saját függőségeikről beszéltek. Én Ila Ildikó vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért a mai Rádiódidaktában. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Minden jót!